Atyánk, hálával áldom meg ezen a délutánon is előtted. Tisztelni, imádni akarunk téged, meghódolni előtted teljes lényünkkel, és most azzal is, hogy a te igédet meg akarjuk hallgatni, meg akarjuk tartani az életünkben. Kérünk, hogy jelenj meg közöttünk a Szentlélek által, és munkálkodj bennünk. Add, hogy mindnyájan megérezzük, hogy te jelen vagy, hogy szeretsz bennünket, és azt akarod, hogy a kegyelemben éljünk, a te jóságod szerint, és a te igéd szerint. Áldj meg mindnyájunkat, akik itt vagyunk, segítsd, hogy rád figyeljünk, és szívünk engedelmesen hajoljon meg előtted, ezen a délutánon is. Amen. Énekelni fogunk. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvéreim, amint írva található Hóseás próféta könyvének 11. fejezetében. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem, a baáloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot. Kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Emberi kötelékekkel vontam őket, a szeretet kötelékével, úgy bántam velük, mint mikor valaki arcához emeli gyermekét, jóságosan enni adtam nekik. Vissza fognak térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyver pusztít városaikban, véget ved a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. Népem megrögzötten elfordult tőlem, hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Hogyan adnálok oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hogyan adnálok oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Cebóimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele. Nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek, nem indulatosan jövök. Az urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Leépítem majd őket, letelepítem majd őket házaikba, így szól az Úr. Jó atyánk, hálát adunk ezért az igéért, ami évszázadok, évezredek távlatából hangzik felénk. Köszönjük a te nagy szeretetedet és irgalmadat. Arra kérünk, hogy ezen a délutánon adj nekünk olyan szívet, hogy ezt valóban megérezzük. Áld meg a te ígédet a mi szívünkben és a mi szánkban. Amen. Foglaljunk helyet, az énekkar szolgálatát kérjük.
Amen. olvastam ezt az igét, emlékezésre indított engem ez az ige, és visszaemlékeztem azokra az időkre, amelyekről beszél az ige is Izrael népe életéből, de amelyről beszél az ige az én életemből is. Milyen voltam, hol voltam, és a vezérgondolat azt mondja, hogy Egyiptomból hívtam ki fiamat. Tudjuk, hogy Egyiptom azt jelenti lelki életünkből, hogy a bűnök tengerét jelenti. Azt a gonosz életet, amelyet folytattunk, mi is ugyanúgy, mint a világ fiai. Milyen csodálatos az ő szeretete, az ő választotta iránt, és az én Bibliámban ebben a fordításban azt mondja az igerész elején a vezérgondolat, hogy Isten hűséges szeretete. Milyen csodálatos megtapasztalni Isten hűséges szeretetét. És ha elolvassuk többször ezt az igerészt, akkor még mélyebben beleáshatunk abba, hogy milyen Istennek a szeretete. Milyen nagy Istennek a szeretete, és milyen kicsi az én szeretetem iránta. Aztán elgondolkoztam azon is, és elgondolkoztat ez az ige bennünket arra, hogy hányszor szólott az Úr hozzánk, ameddig egyszer válaszoltunk is. És az ige, ahogy olvassuk, azt mondja, hogy minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak töméneztek, pedig én tanítottam járni Efraimot, és mondja tovább, hogy mit tett az Úr Izrael népével. És visszaemlékeztem én is az én életembe, hogy amíg a világ útján jártam, mennyiszer szólt hozzám Isten az ő hangja által, és világos volt az ő hívása. Nem egy homályos, valóan a messziről hallatszó hívás volt, hanem erős hívással hívott sokszor, sokszor evangelizációs alkalmakon is. Nagyon sok ilyen alkalmat megéltem, testvérek, de nem szóltam, hanem, sőt, úgy, ahogy az ige írja, meg, úgy volt az én életemben is, mind jobban távolodtam el a jó Istentől. És így van ez, testvérek, az ember életében nem vágyik a jó Isten után, mert a gonoszságot cselekszi, és a lelke halott. Addig, ameddig a Jóisten fel nem támaszza mi lelkünket, és nem hív szent hívással bennünket, mindannyiszor így fog válaszolni az ember a hívásra. De milyen csodálatos, hogy az ő szeretete olyan, hogy nem áll meg egy-két hívás után. És elgondolkoztam ezen is, hogy Istenem, milyen csodálatos a te szereteted. Nem álltál meg a 10. hívásnál, nem álltál meg a 20. hívásnál, sem az 50. hívásnál, hanem addig hívtál, ameddig összetörtél. És ilyen Istennek a hívása, testvérek. Ilyen csodálatos szeretettel szeret bennünket, azokat, akiket elhívott arra, hogy őt kövessék. Aztán az ő lehajlása is milyen csodálatos az igében, olvashatunk arról, és megtapasztaltam épp ma is, és nagyon sokszor megtapasztalom a családban, hogy milyen is az, amikor az arcomhoz emelem az én gyermekemet, és oda simul hozzám. És arra gondoltam, hogy Istenem, mennyire szeretsz engem, mennyire szeretsz, mikor oda emelsz magadhoz, és az arcodhoz emelsz, és megtapasztalom azt a csodálatos szeretetet, amelyel szeretsz engem, így szeret a jó Isten. Ilyen szeretet van benne, úgy, ahogy mi is szeretjük a mi gyermekeinket, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy gondoskodjunk róluk. De mégis, ahogy írja az ige, sokszor megtapasztaljuk azt is, hogy hívjuk gyermekeinket, gyere és tedd meg ezt vagy azt, hogy távolodnak tőlünk, és nem hallgatnak, engedetlenek. És lelki értelemben mi is így tettünk sokszor. Van, amikor a szép szó a gondoskodás nem használ, sőt, még az ellenünk fordulnak, és az ellenkezőjét teszik gyermekeink, és mi is így tettük a Jóistennel. De milyen csodálatos az ő irgalma is. Beszéljek arról is egy-két dolog, gondolatban, amit elolvastunk az igében, hogy hogyan adnálak oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hogyan adnálak oda, mint adnát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Cebóimmal? És megnéztem az igében, hogy Adma és Cebóin, akkor pusztultak el ez a két város, amikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. És arra is gondoltam, hogy mégis Istennek a kegyelme miért nem érte el ezeket az embereket is. Azért, mert az ő gonoszságuk igen nagy volt, és nem akartak semmiképpen Istenhez fordulni, semmiképpen nem akartak Istenhez megtérni, és Istennek szeretete nagy, de ítélettel is fordul az emberek felé. És ahogy az igében olvassuk tovább, Izrael felé nem ítélettel fordult, hanem hogy mondja az ige, azt mondja, nem izó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. És azt mondja az ige, hogy szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. És testvérek, ez bennünket arra kell indítson, hogy még jobban megalázzuk magunkat egy ilyen szent Isten előtt, egy ilyen hatalmasan szerető Isten előtt, és egy olyan Isten előtt, aki nem az ő ítéletével jön felénk, hanem az ő kegyelmével fordult felénk. Akkor, amikor megismertük őt, akkor, amikor megtapasztaltuk, hogy mennyire ítéletre méltó emberek vagyunk, és mégsem az ő ítéletével fordult felénk, hanem megkegyelmezett nekünk. És tovább mondja az ige, hogy ha tovább olvassuk az igét, akkor azt mondja, hogy az urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. És elgondolkoztam azon, de hogy lehet, hogy az előtti igevers azt mondja, szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. És mégis oroszlánként ordít felénk, hogy valamiféleképpen mégis eszméljünk fel, és jöjjünk hozzá. És megértettem azt, hogy sokszor nem elég, hogyha szelíd hangon szól Isten hozzánk. És azt mondja, amikor Illés prófétát kihívja a barlangból, és az íge azt mondja, hogy ott szeliden szólott Illéshez. De itten viszont azt mondja, hogy oroszlánként ordít. Sokszor meg kell tapasztaljuk azt, hogy oroszlánként kell ordítson hozzánk, hogy megértsünk valamit, és hogy remegve jöjjünk a jó Isten elé. És kívánom azt, hogy mindannyian halljuk meg az ő szelit hangját, vagy hogyha jön ordító oroszlánként, de jöjjünk hozzá. És milyen csodálatos, hogy akiket hittel megajándékozott, jönnek hozzá. Ha remegve is, ha reszketve is, de jönnek, és megragadják ezt a csodálatos kegyelmet. És a végén azt mondja az ige, hogy remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikban, így szól az Úr. Kívánom azt, hogy bárcsak-e mai napon, hadd jöjjön, nem csak egy személy, hadd jöjjenek többen így remegve jó Istenhez. Mert ő szól szeliden, de ne várjuk meg, míg oroszlánként ordít. Adja meg az Úr, hogy ha így, ha úgy, de jöjjünk az Úrhoz is, mondjunk igent neki. Amen. Az énekkar fog szolgálni, és utána Kovács Anett szolgálatát kérjük.
Thank you. hát is Béla gyermektelemmel. Gyermektelemmel várni oly nehéz. Tudjátok ezt nagyok, nem kell sok beszéd, hogy megértsétek, s tudjátok, mit jelent. Gyermekeknek számolni napokat, perceket. Sokszor kérdezzük, apa, hányat alszunk még, míg az ígéretnek napja ránk tekint, s kis ujjáinkon számoljuk, ennyit, ennyit. Még bölcs fejetek rá, igent int. Anya mondta, hogy most mind-mind várunk, mert meg kell, hogy jöjjön Jézus királyunk. S mondta, hogy ujjainkon most az egyszer nem lehet kiszámolni a napokat, perceket. De ha Jézusra kell várni, én úgy várok, bármely percben jő, készen találjon. Jaj, nehéz a várás gyermektürelemmel, mégis várok rá Isten félelemmel. Ó, milyen jó lenne, ha az egész világ így türelmetlen tűréssel várnának benne az emberek s gyermekek számolással. Advent ajándéknak kis szívem kívánja, Jézus királyunkat mindenki így várja. A karácsonyi gyertya ragyogó fényében költözzön be mindnyájunk szívébe.
Szőke András testvér szolgálatát, és azután megint a zenekar szolgálata.
Zsiszku János, a vándor. Adventre szólnak a harangok, most is, mint eddig minden évben, egy vándor jár az útporában, könnyem kicsordul, amíg nézem. Szakálas, fáradt, szomjas, éhes, erszény, tarisznya nincsen nála, úgy széli vackor az ebédje, hol megpihenne kő a párna. Kezében még csak bot sem lódul, egy árva görcsös somfabot, egy maga járja világot, már minden kincsén túladott. Lázárnak adta vidám kedvét, hogy éljen ő ki négy napot, volt sírlakója hullarom. Szemének fényét Bartimeus vak szemgödrébe lopta át, örült a jámbor, Isten adta koldus, hogy most már látva lát. Sudár volt régen ez a vándor, de gerincét úgy összetörte, hogy Zákeus az égig nőjön, és ne maradjon apró törpe. Boldog volt régen ez a vándor, ám teste mostan csupa seb, szívébe durva lándzsák döftek, húsába nyíltként szúrt a szeg. Szívében tűz volt, arcán szépség, úgy nyurgult égnek, mint a cédrus, virágzó életét elcserélte, hogy megifjodjék Nikodémus. 4000-et tartott jól kenyérrel, és százaknak volt orvosa, fejére mégis szitkot hultak, nem hála várta Golgota. Egy vándor jár az útporában, elűzöd, újból visszajön, megáll a templomban s ház középen, békesség néktek, így köszön. Gúnyolt ki, küld el, mint hiába, a sértés nála mind lehúl, keres nappal és éjjelente, az ajtód kirincséhez nyúl. Vígan vagy éppen, vagy szomorkodsz, a falait közt látva jól, kopogtat egyre ő a vándor, ó, tárd ki ajtód, hogyha szól. Ne nyomd eléje széles vállad, hisz konog dacot csak pehely, ki sírkövét is felemelte, majd játékszerként dönti fel mindaz, mi benned zord közönként, szívednek mélyén tornyosul, egyszer még győzni fog a vándor, és nagy tusába te maradsz alul. Egy vándor jár az útporában, már minden kincse csak a vér, advent időben minden házban, szívekben egyformán betér. Adventre szólnak a harangok, ma is, mint eddig annyi másszor, megváltód lesz-e Jézus Krisztus? Vagy idegen, bús, földi vándor. Amen.
Szabó Szilárd testvér szolgálatát kérjük, és utána újból a zenekar szolgálatát.
Kértek a testvérek, hogyha ma délután van egy bizonyságtevésem, akkor mondjam el a testvéreknek, és arra gondoltam, miután a délben, amikor köszöntek többen, érdeklődtek felőlem, és többen elmondták azt, hogy imádkoznak, értünk, meg értem. Arra gondoltam, hogy most nem valamilyen igei gondolatot fogok a testvérekkel megosztani, hanem egy kicsit elmondok egy néhány dolgot arról, amit az elmúlt 4 évben megtapasztaltunk a szolgálatunkról, azért, hogy imádkozzanak értünk, mert azt látom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon nagy szükségünk van. És én nagyon jól tudom azt, hogy sokan imádkoznak értünk, biztos, hogy innen is, és máshonnan is még a testvérek közül. Hát, amikor oda kerültem 4 évvel, meg oda kerültünk 4 évvel ezelőtt Csíkszeredába, én tudtam, hogy nem lesz könnyű ott az ottani élet, meg az ottani szolgálat, de nem tudtam, hogy milyen is lesz. És be kellett látnom azt, hogy mennyire nem voltam én felkészülve arra, ami ott vár engem, és rengeteget formált az Úr, meg formál engem az Úr az ott létem alatt, hiszen egyértelmű volt az, hogy soha még gyülekezetben ilyenféleképpen nem szolgáltam, és oda kerültem egy olyan helyre, aminek nem nagyon volt alapja. Ha ide kerül egy fiatal lelkipásztor, egy új lelkipásztor, könnyen tud integrálódni, mert itt már minden gördülékenyen megy. Itt az elmúlt 20 évben is ugyanúgy mennek a dolgok, ahogyan mentek az elmúlt években is. Itt már van egy alap, de ott Csíkszeredában nem volt meg ez az alap, és most is azon vagyunk rajta, hogy ezt az alapot lefektessük, a gyülekezetnek az alapját, amire lehet utána építkezni. Mert hogy az történt, hogy ott elindult egy gyülekezet, de azt lehet elmondani, hogy a mennyiség nem éppen párosult a minőséggel. És nagyon sokan voltak, akik a világból bekerültek a gyülekezetbe, de nem volt igazi életváltozásuk. Most is vannak ilyenek a közösségben, akik ott vannak, és foglalkozunk velük. Tényleg az első évben volt olyan család, ahova szinte minden héten elmentem azért, hogy beszélgessek, imádkozzak a családdal, de nem tudtam rajtuk segíteni. Meglátom azt is, hogy mennyire nem vagyunk mi képesek arra, hogy az embereket megváltoztassuk, hanem a jó Isten az, aki tényleg, ha megérinti az ő lelküket, akkor lehet változás az életükbe. Nagyon nehéz helyzetben, nagyon nehéz lelkiállapotban voltak családok, és nagyon nehéz volt azt meglátni, hogy nem tudunk mi rajtuk segíteni. És most ennek az ige kapcsán is úgy meg lehet észre lehet venni, hogy milyen nehéz dolga van velünk Istennek. Hogy hányszor kell a szívünkre beszéljen, hányszor kell elmondja nekünk ugyanazokat a dolgokat, hogy az életünkben valami megváltozzon. És nehezen változtak a dolgok, nehezen alakultak, és Csíkszered egy olyan hely volt, ahol azok az emberek, akik úgy felnőttek a lelkiekben, beálltak a szolgálatba, ugye most már úgy néz ki, hogy 2 lelkipásztor is kikerült onnan a csíkszeredai gyülekezetből, de nem maradtak ott. Fiatalok, akik ezelőtt 10 évvel ott fiatalkodtak és felnőttek, és tényleg lett alapjuk az életüknek, és most hasznos eszközei lehetnének a csíkszeredai gyülekezetnek, elkerültek. Ugye ez az életrendje, innen is sokan kerültek el, többek között én is elkerültem innen a gyülekezetből, de egy kicsi gyülekezetet, főleg egy kezdetleges, egy elinduló gyülekezetnek ez sokkal nehezebb volt. És oda kerültünk, és szembesültünk azzal, hogy milyen kemények az emberek. Ugye szokták azt mondani, hogy az emberek fafejűek, ott azt mondta nekem valaki, hogy hát itt nem fafejűek az emberek, itt bükkfafejűek. Hát valóban így volt ez, és főleg a hitélet meg a vallásosság terén ez nagyon meglátszott. Megvannak a maguk szokásaik, nagyon mélyen gyökerező szokások ezek. Ezt szívják magukba az emberek, és nem is nagyon tudják, hogy minek mi a jelentősége, de ez a kultúrájukba és az ő mindennapi életükben nagyon benne van. Tényleg itt, ahol protestánsok vannak, nagyon nem tudjuk megérteni azt, hogy ott kell lenni, ahol olyan erős katolikus gondolkozásúak az emberek, hogy megértsék azt, hogy mit jelent az, amikor ennyire benne vannak az emberek. És kicsit olyan sötétségnek is látom. Mindig is úgy láttam azt, hogy az új dolgoktól tartózkodtak az ottaniak. És ezt elmondták úgy később az ottaniak is, hogy mindenféle területen ez meglátszott ott a Székelyföldnek, hogy tartózkodtak az új dolgokra. És ugyanúgy a hit területen, meg a vallások területén is ez igaz volt az emberekre. Olyan volt, amikor az első evangelizálásunkat megpróbáltuk megszervezni, hát meg is szerveztük, meg meg létre is jött. Többen voltak egy átlag vasárnap délután az alkalom, mint az evangelizáción. Nagyon fájó volt ez nekünk, de ha az emberek ezt hallják, hogy evangelizáció, akkor nagyon, nagyon tartózkodóak tudnak lenni. Két év után, vagy három év után, míg kapcsolatban voltam egy majdnem korombeli személyekkel, férfiakkal, és ők is fiatal, családos emberek. Meghívtam őket egy karácsonyi bábozásra, a gyerekeknek szóló bábozásra, és mondtam, hogy jöjjenek el szülőkkel, hogy várjuk őket szeretettel, és hát annyira voltak már velem őszinték és nyitottak, hogy az volt az első kérdése annak a személynek, akinek amúgy a felesége valamikor egy szilárdsági baptista családból, jelenleg a szabadkeresztény rokonai is vannak, de ez volt az első kérdés, hogy hát mennyire lesz térítő jellegű. És hát mondom, hogy ez nem arról szól, mondom, ez egy családi alkalom lesz, gyerekeknek szólóan. Persze, mi szeretnék az emberek megtérését, de nem úgy, ahogyan ő gondolta azt a térítő jelleget. Nem úgy gondoltuk mi ezt az alkalmat, de így gondolkoznak ott az emberek, hogyha elhívtuk őket valamilyen alkalomra, akkor egyből ez a fal beállt, hogy hát ők nem akarnak vallást váltani. És ez most is nagyon nehéz, de az Úr nagyon szépen kezdi ezeket lebontani. Nagyon hálás vagyok, mert mindaz, amit megtapasztaltunk ott a misszióban, egy nagyon nagy kegyelem is, a Jóisten kegyelme az életünkre nézve. Amikor az első húsvétben elmentem az újsághoz, hogy egy hirdetést feladjak, és egy néhány gondolatot megosszak, amire elméletileg az egyházoknak ingyenesen meg lehetőségük lenne, helyük lenne, nem volt erre lehetőség. Nem adtak, azt mondták, küldjem el e-mailen, elküldtem, de nem jelent meg. És hát én láttam, hogy nagyon tartózkodóak első perctől kezdve. Most oda jutottunk, hogy ha fel akarunk adni az újságban egy hirdetés, most csak egy telefonunkba kerül, mert a főszerkesztőnek a gyereke elkezdett járni gyerekklubra is, a nyári alkalmakon ott volt a gyerekklubban is. Már nem úgy tekintenek ránk, hogy az milyen idegen dolog, milyen rossz dolog lenne, hanem hogy ez egy hasznos a gyermekek számára, és hogy a gyerekek mennyire szerették ezt, és hogy nekik ez jó volt. És minden területen ezt láthatjuk és tapasztalhatjuk. Ez az egyik eszköz és lehetőség arra, hogy az embereket elérjük, és az embereket Krisztushoz vezessük. Hogy meglássák az életünkbe azt, hogy mit is képviselünk mi. Hogy miért is követjük mi Krisztust, hogy mit jelent a mi hitünk, hogy hogyan nyilvánul meg, hogyan lesz világossá az ember életében azt, hogy Krisztusba hisz. Hogy az, hogy baptista a számukra egy nagyon rossz dolgot jelent. De az, amikor meglátják az életünket, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy ezt érdemes, és ez jó dolog, ez egy nagyon jó hit. És ezek által, a kapcsolatok által próbáljuk mi az Úr nevét hirdetni, és hála jó Istennek az Úr adott gyermekeket is, most már kettőt is, és nagyon jó eszköz arra, hogy kapcsolatokat teremtsen az ember. Tényleg úgy belegondolunk abba, hogy az első két évben végmentünk a városon, és szinte nem ismertünk senkit. Most nem tudjuk kitenni a lábunkat a házból, mert ismerősökbe botlunk bele. Olyan volt, hogyha valakit be akartunk hívni, mégis megismerkedtünk valakivel, és be akartunk hívni a lakásunkba, ami az imaháznál van, nem mertek bejönni. Nem mertek bejönni, mert az egy baptista imaház. És az egyik alkalom, amikor bejött valaki, így körbenézett az utcán, hogy látja őt valaki. És nekünk már nagyon kellemetlen volt ez, és nagyon rosszul esett. Hála jó Istennek, ezeket a falokat is az Úr le tudja bontani, és bontja le. És úgy látjuk azt, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy ugye az életünkbe lássanak bele, lássák meg azt, hogy mit is jelent hinni, hogyan is élik meg ezek a hitüket, és hogyan birkóznak meg a gondokkal, a nehézségekkel. Aztán egy másik dolog, ami nagyon meglepett engem is az elmúlt időben, hogy mennyire fontos és eszköz lehet a misszióban is az imádkozás. Most az elmúlt hónapokban az Úr nagyon ránk tekintett, és vannak többen családok, akik elkezdték látogatni a közösségünket, és főleg a hétköznapi alkalmat, ami családoknál szokott történni, és ugye az elmúlt évben változtattunk azon, hogy ne biblia tanulmányozás legyen a hétköznapi alkalom, hanem sokkal inkább imádkozásra próbálnánk hangsúlyt fektetni. Amikor az emberek megoszthatják a gondjaikat, elmondhatják a problémáikat, örömeiket azon az alkalmon, és imádkozhatunk értük. És óriási dolog az, hogy erre sokkal inkább jönnek nem hívők, akik még az imádban nem is, talán nem is jönnének el, de egy családhoz eljönnek, és ott vadidegen emberektől kérik azt, hogy imádkozzanak értük. És fontos nekik azt, hogy mi imádkozunk értük. És ez lehetőség nyílik arra, hogy azokról a problémákról elbeszélgessünk velük. És nagyon jól esik nekik az, amikor megtapasztalják, hogy az imáink azok meghallgattatnak. Volt egy testvérnő, aki most az elmúlt évben jött a gyülekezetbe, és ő az, aki jelezte, hogy szeretne most beismerítkezni. Elmondta, Magyarországon voltak, és kórházban voltak a kislányukkal, és elmondta azt, hogy amikor a csütörtéki alkalom volt, ott voltak a kórházban, és ő érezte, hogy érte imádkoznak. És tényleg úgy volt, akkor ott voltunk, és értük imádkoztak. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy ezek az emberek tényleg érzik azt, hogy a Jóisten elé hoztuk az életüket, hogy a Jóisten törődik velük, és hogy a Jóistennek terve van az életükkel. És testvérek, itt is evangelizáció van, és én szeretném ezzel is bátorítani a testvéreket. Két nagyon fontos lehetőség és dolog a misszióban, az evangelizációban, a hívogatásban. Használjuk fel a kapcsolatainkat arra, hogy az embereknek bemutassuk Krisztust. Ha az emberek meglátják azt, hogy az életünkben működik a mi hitünk, akkor érdeklődni fognak. Ha az emberek nem látják, hogy mi működik, hogy nem működik az életünkben, hiába adunk nekik egy meghívót, mert csak azt gondolják, hogy valláshoz szeretnénk őket hívni. Lássák meg az emberek az életünkben, hogy mi hiszünk Krisztusba, és ez a Krisztusba való hit a mi életünkben egy pluszt jelent, egy erőt jelent, az életünkben kiegyensúlyozottságot jelent, olyan tartalmat ad az életünknek, olyan minőséget, értéket ad az életünknek, amit meg lehet kívánni, amit követni lehet. És a másik dolog pedig az imádkozás, hogy imádkozzunk ezekért az emberekért. Legyünk azok, akikkel meg tudják az emberek osztani a problémáikat. Mert nagyon sokszor lesznek olyan alkalmak az emberek életében, amikor szükségük lesz, hogy valakinek elmondják a gondjaikat. És kinek másnak, hogyha nem a hívő kollégájuknak, nem a hívő barátjuknak, nem a hívő szomszédjuknak, elmenjenek és elmondják neki, hogy nézd meg, mi van az én életemben, kérlek, imádkozzatok értünk. És ezek az emberek meglátják azt is, hogy az imának ereje van, nem mellesleg az Isten hitet is elkezdi az életükbe ez munkálni. És nagyon sok mindent úgy látom, hogy lehet másképp tehettem volna ez alatt a 4 évi szolgálatom alatt, de mégis nagyon hálás vagyok azért, hogy a Jóisten megáldott. Megáldott bennünket, mert gondoskodott. Én sokszor nem is nagyon tudom azt, hogy a mi gyülekezetünk miből tartja fenn magát, hogy mi az, amiből mi tudunk élni és tudunk mozogni. És a testvérek még engem is tudnak támogatni, de mégis ezt is megtapasztaltuk a 4 év alatt, hogy soha nem volt az, hogy ne tudjuk kifizetni a számlákat, soha nem volt olyan, hogy ha valamit szervezni szerettünk volna, ne lett volna rá meg a lehetőségünk. És a másik dolog a nagy ellenállás ellenére is volt, amikor az Úr embereket megszólított, emberek megtérhettek. Persze ez is egy kicsit keserű tudott lenni akkor, amikor ezek az emberek elmentek, mert az a két személy, aki az idő alatt bemerítkezett a gyülekezetbe, mióta én ott vagyok, ők is már nincsenek a gyülekezetben, de hála jó Istennek, hogy legalább ott, ahol vannak, abban a másik városban, Istennek hasznos emberei és Istennek áldott emberei tudnak lenni, és ezért is hálásak tudunk lenni. És most úgy állunk, hogy van egy kis ifjú csoportunk, 5-6 fiatal, tinédzser, akik keresik az Urat. Döntések voltak a nyáron többeknek az életébe. Elkezdtük velük a Bibliát tanulmányozni, elkezdtünk velük imádkozni, ami gyerekkorukban nem ment, hogy beszélgessünk és megosszuk a dolgainkat, az most működik. És imádkozunk ezért továbbra is, mert mindig volt egy olyan probléma, hogy volt gyermekfoglalkozás éveken keresztül a Csíkszeredába, de valahogy nem ment tovább a foglalkozás. És sikerült beindítani egy tini klubot, és ebből a tini klubból volt egy néhány gyerek, aki járt erre a tini klubra, és most ezek közül lettek, akik az ifjúsági csoportot is elindíthattuk, ilyen nagyobb tinédzser csoport. És most az ősszel elindítottunk egy újabb ilyen tini klubot. Hát kinőttek a gyülekezetből azok a gyerekek, azok a tinédzserek, akikkel kezdtük, és nem volt meg az a magja a gyülekezetből, így teljesen újonnan kellett kezdeni, és ugye elkezdtünk imádkozni, elkezdtük a klubot, 2-3 gyerek kezdett eljönni, és úgy imádkoztunk, és azt mondtuk, hogy egy 20 gyerek legyen. Mert azt láttuk, hogy annyival tudunk még úgy foglalkozni, hogy az minőségi legyen, és szerettük volna, hogyha 20 gyerek lenne. Hát most jelenleg 13-nál tartunk, legalábbis a legutóbbi alkalommal annyian voltak, 13-an, és én hiszem azt, hogy még az Úr azt is megadja, hogy 20 személy legyen, de ha nem, ez is egy nagy dolog, hogy 13 gyermek, aki közül legtöbben még nem is voltak a gyülekezetünkben, azok ott lehetnek, és szülők sokszor bejönnek, hogy megnézik, hogy mit is csinálnak. Az egyik anyuka, aki elengedte az egyik gyülekezeti gyerekkel a gyerekét, azt mondta, hogy hát ijesztően jól érezte magát a gyermek ezen az alkalmon, mert számukra ijesztő volt az, hogy a baptista gyülekezetben jól érzi magát a gyermek, de örülünk annak, hogy engedik a gyermekeket, és ez egy remek lehetőség, hogy a szülőkkel is kapcsolatot tudjunk teremteni. És kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak továbbra is, értünk, tényleg nagy szükségünk van rám. Valamint azt is elmondom, hogy hát lehet, hogy odáig jut a misszió, hogy látnak talán a testvérek túl is Szatmár megyén. Ugye voltak is a fiatalok ott Székelyföldön a nyáron Gyergyóba, ők belekóstolhattak egy kicsit az ottani gondolkozásba. És hogyha látnak kívül Szatmár megyén, akkor gondoljanak ránk is. És hogyha van egy csoport, vagy van egy néhány személy, akinek ott van a szívébe, hogy egy néhány napra, egy hétre eljöjjön, és az Úr munkáját elősegítse, akkor nálunk van lehetőség. Ez egy nagy gond, ez egy nagy hiány, hogy kevesen vagyunk. Hála jó Istennek, hogy vannak munkatársak, de kevesen vagyunk is. És lenne feladat, amit még tudnának segíteni. És hogyha valakinek van ilyen vágya, van ilyen vágyakozás, akkor mi szeretettel várjuk. Nálunk van erre lehetőség, de az imádkozás az még fontosabb, hogy gondoljanak ránk és imádkozzanak értünk. És tudom azt, hogy sokan teszik is ezt a gyülekezetben, és jól esik, amikor hazajövök, és azt látom, hogy a testvérek gondolnak így is ránk. Hát kívánom a testvéreknek, hogy áldja meg az életüket, a következő evangelizációt is az Úr, és adjon formálódást, növekedést a gyülekezetnek is, és úgy, mint közösség, úgy, mint személyek tudjunk az Úr szerint élni. Amen.
Köszönjük szépen Szilárd testvérnek a beszámolót. Arra gondoltam, amíg testvérünk szólt, hogy Pál apostol is néha hazament a gyülekezetébe, Antiókiába, és amikor elmondta, hogy mit tett az Úr rajtuk keresztül, nagyon örültek a testvérek. Hát gondolom, hogy mi is örülünk azon, hogy Szilárd testvérék hogy munkálkodnak ott, ahol az Úr helyezte őket, és még azt is el kell mondanunk, hogy ő mindig az a miénk lesz. Tehát ide haza kell jönni néha, bizonyságot tenni, és ez a bizonyságtétel pedig a mi szívünkre helyezi az imádkozásnak a kötelességét. A testvér elmondta, hogy imádkozzunk érte. Hát ezt fogjuk mindjárt tenni. És azt is megfigyelhettük, hogy ha egy gyülekezet szolgálni akar, akkor megtalálja a módot arra, hogy az emberekhez közeledjen. Mi sokszor úgy vagyunk vele, testvéreim, nagyobb gyülekezetekben, hogy annyira meg vagyunk állapodva, hogy egyszerűen nem is gondolunk arra, hogy mit is lehetne tenni a misszió érdekében. Hiányzik belőlünk az a találékonyság. Hát íme egy kis gyülekezet tanít bennünket most, hogy hogyan legyünk találékonyak, hogyan szervezzünk csoportokat, ifjúsági munkát, és hogyan barátkozzunk meg az emberekkel a városban. Milyen jó lenne, ha minket is úgy ismernének, hogy ahogy kimegyünk a városba, rögtön olyan ismerősökben botlanunk, mint ahogy Szilárdé. Most a zenekar szolgálatát kérjük, a zenekar szolgálata után énekelni fogunk, és azután jön az ige hirdetés. Énekelni fogunk, majd az ige hallgatásához közeledünk. Reggel, mikor megérkeztünk az imaházhoz, még a szolgálattevők itt voltak az udvaron, és Lenci testvér rám szólt, hogy azért legyek kész délutára az ige hirdetéssel, mert ugye én vagyok beosztva erre a szolgálatra, az ige hirdetésre. Azt mondtam, kész leszek. Na most itt, ahogy állok a testvérek előtt, és hogy nézegettem az igét, el kell mondjam, hogy nem vagyok kész. Nem vagyok kész, mert ez egy olyan nagy dolog, egy olyan nagy téma áll előttünk ma este, hogy ki tudna ebből igazán úgy felkészülni, hogy merítse ki Isten szeretetének, hűséges szeretetének a témáját. Sőt, nagyon alkalmatlannak érzem magamat. Alkalmatlannak, hogy összeszedjem az összes igéket, amik erre vonatkoznak. Alkalmatlannak arra, hogy az életemből mondjak el dolgokat, amik Isten szeretetét, jóságát igazolják, de mégis reménykedem abban, hogy az a néhány gondolat, amit megoszthatok a testvérekkel, azt fogja eredményezni, hogy mindnyájan egy kicsit bepillantunk Isten csodálatos szeretetében, kegyelmes szeretetében, irgalmas szeretetében, és mi is jobban fogjuk őt szeretni. Viszont fogjuk szeretni, és nem fogunk hátat fordítani neki, akkor, amikor hív, amikor von bennünket, amikor meg akarja mutatni az ő szeretetét irántunk. Mert amellett, hogy Isten hatalmas szava fenntartja mindenséget, úgy gondolom, hogy a másik tényező, ami miatt még fennáll ez a világ. Különösen a kozmosznak ez a sarka, ahol mi lakunk, az annak az eredménye, hogy Isten szeret bennünket. Azért nincs végetek, mondja az ige, mert Isten szeret benneteket. Hóseás könyvének 11. fejezete, de nem csak a 11. fejezet, hanem az egész könyv Isten szeretetének sokrétű megnyilvánulásáról beszél. Érdekes az, hogy amikor Izrael nép egy krízis helyzetben van, amikor arra készül az Isten, hogy a nép bűnhődjön, amikor a népre jön az ellenség, nem sok év van még hátra, hogy az asszír támadás miatt Izrael végleg eltűnjön, mint a zsidó országnak az egyik része, akkor Isten arra indítja az egyik profétáját, hogy beszéljen nekik Isten szeretetéről. És az ő szeretetének tükrében, az ő szeretetének a képében mutassa meg az ő népének a bűneit, az ő népének a bálványimádását és hűtlenségét. A ti hűségetek olyan, mint a reggeli harmat, mondja egy helyen Hóseás próféta. Olyanok vagytok, mint csak az egyik oldalán megsült pogácsa. A 11. fejezet különösen kedvesen beszél Isten szeretetéről. És megcáfolja azokat a gondolatokat, amelyek okos vagy okoskodó, de hitetlen emberek fejébe születtek meg, amikor azt mondják, hogy az Ószövetség Istene a kegyetlenség Istene, nem pedig a szeretetnek az Istene. A törvényhozásnak, az ítéletnek, a népírtásnak az Istene. Sőt, egyesek azt mondják, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség Istene nem lehet azonos. Már megkezdődött ez az okoskodás a második, harmadik században, amikor a gnosztikusnak nevezett keresztény tévejgő csoportok összekeverték a keresztény tanítást a görög filozófiai gondolkozással, és kitaláltak egy olyan rendszert, amiben azt képzelték el, hogy van egy főisten, van egy igazi isten, talán ez az Új Szövetségnek az istene, de hát ez az igazi, szent, igazi, magas, felemelt Isten nem is teremthette a világot. Hisz abban a tévedésben voltak, hogy a világ az egy gonosz dolog, az anyag egy gonosz dolog. És egy tiszta Istennek nem lehet semmi köze az anyaghoz. Kiokoskodták azt, hogy ez a fő, ez a tökéletes, teljesen tiszta Isten magából kisugárzott más istenségeket, és azok megint kisugároztak magukból, és ezek a kisugárzásokat demiurgoszoknak nevezték, és valahol a sor végén egy, amik már nagyon távol van az igazi istenségtől, annak kedve kerekedett, hogy létrehozza ezt a világot, ezt a gonoszat, ezt az anyagból állót, amit tönkretesz, lehúz bennünket, az anyag, a test, a léleknek a börtöne, és majd egyszer meg fogunk szabadulni ettől, ha bizonyos titkos tudásokat ismerünk, és amikor megyünk vissza, meghalva, megyünk vissza a főistenséghez, tudjuk a passwordot. Nos, ilyenek voltak ezek az emberek. És mondhatni azt, hogy még ma is vannak gnosztikusok. Modern gnosztikusok.
És a gnoszticizmusnak ez a fajtája sokszor terjed az úgynevezett kereszténységről szóló tévéprogramokban. És kitalálnak dolgokat, úgy néz ki, hogy jaj, beszélnek a kereszténységről, erről, arról, Istenről, archeológiáról, Bibliáról, de olyan farcsul beszélnek, olyan embereket interjúvolnak meg, akinek a véleménye teljesen távol van a Bibliától. És néha még mi is, ha nem figyelünk meg, fertőződhetünk ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy vigyázzunk, milyen dokumentumfilmet nézünk a kereszténységről, milyen riportokat nézünk, milyen kitalációkat nézünk, mert lehet, hogy tévtanítás terjed belőle. No, de hagyjuk ezeket a tévtanítókat, és nézzük meg azt, hogy a felolvasott ige miként beszél Istennek a szeretetéről. Miben nyilvánul meg Istennek a szeretete? Hisz az ember ma sokszor nem is érzi azt, hogy az Isten szeret. Sokan elhiszik, mint ahogy közülünk is sokan elhiszik azt, hogy az Isten szeret, de hiányzik a lelki életünkből az a megtapasztalás, az a melegség, az az Istenhez való közelség, hogy valóban az ő szeretetének melege betöltse a mi szívünket. Hogy lássuk, hogy az életünkre hogyan sugározik rá Istennek a szeretete, és minden, ami történik velünk, Isten szeretetében van átitatva. Vannak olyan keresztények, akik igazán szeretnék megtapasztalni Isten szeretetét, olyan misztikus módon, lelki, belső átélésekkel, és törekeznek is ezekre az átélésekre, hogy úgy gondolják, hogy ha valami érdekes érzés van Isten jelenlétében, a szívükben, hát akkor az a lelki életnek a legmagasabb csúcsa, oda kell törekedni. Az igéből azt látjuk, hogy Isten szeretetének az első megnyilvánulása, már ami a felolvasott igét illeti, az, hogy Isten hívja az ő fiát. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem. Nos, talán ez nem a legjobb fordítás, a legtöbb bibliafordítás ki is kerüli ezt a megfogalmazást, hogy megszerettem. Mert Istennél nincsen olyan, hogy ahogy mi értjük a megszeretést, Istennél nincsen olyan, hogy megszeret valakit. Amikor mi megszeretünk valakit, az úgy történik, hogy egy ideig nem szerettük. Sőt, megtörténhet, hogy utáltuk is. Sőt, megtörténhet, hogy harcban voltunk velük. Így történik a fiataloknál sokszor, amikor tizenévesek harcolnak, verekednek a fiúk a lányokkal, és utálják egymást, és haragusznak egymásra, és egyszer csak megszeretik egymást. Nem volt szeretet, harc volt, utálat volt, és egyszer csak jön a nagy szeretet. Igaz, hogy néha ez olyan hamar el is múlik, ahogy jön. Isten azonban nem szeret meg bennünket ilyen módon, hogy ő egy ideig nem szeretett bennünket, utált, haragudott ránk, és egyszer csak valami történik, mert benne megtörtént valami változás, vagy mi kezdtünk el szépen viselkedni, és aranyos kis teremtmények lettünk, és akkor azt mondja, jaj, most megszeretem, mert milyen kedves ember. Azt mondhatjuk, hogy mikor még gyermek volt, vagy mondhatjuk úgy, mikor már még gyermek volt Izrael, már akkor szerettem őt. És kihívtam. Kihívtam őt Egyiptomból, mert szerettem őket. Hát mi szeretni való volt a zsidókon Egyiptomban? Nem sok szeretni való volt bennük. Rabszolgák voltak, tudatlanok voltak, rongyosok voltak, mocskosok voltak, kifáradtak voltak, talán idegesek, erőszakosak voltak. Ilyen emberek voltak ezek. De egyszer csak Isten úgy határozott, hogy elhívja Mózest. Mert ezeknek az embereknek a nyomorúsága és a kiáltása felhatott az Istenhez. Még megvolt bennük valahogy távolról az Istennek az ismerete, hogy ők Ábrahám leszármazottjai, és Ábrahámnak volt egy istene, aki kihívta őt Ur-Kazdimból, Mezopotámiából, a magas civilizációból, és azt mondta, hogy egy országot adok nekik, egy örökséget, és íme mi itt vagyunk, csattog az ostor a hátunkon, és felkiáltottak az Istenhez. És Isten meghallgatta az ő szavukat. És egy menekült, először önérzetes, magáról sokat gondoló, de közben az ő kegyelme által átformált embernek megjelenik ott a pusztába, egyedül, egy fénylátomásban, és azt mondja neki, Mózes, menj és szabadítsd meg az én népemet. És hívta. És nem akarták hinni a zsidók. És rajtuk keresztül hívta, Mózesen keresztül hívta az Isten. Majd a csodákon keresztül, amiket Mózes tett. És az emberek megértették, hogy hát Isten megkönyörült rajtuk, és meghallgatta az ő szavukat. És végigélték a 10 csodát. A 10 csapást. De közben az ő hitük is ingadozott, mert a sorsuk rosszabbra fordult. És azt mondták Mózesnek, hagyj békét ennek a szabadításnak, jobb nekünk rabszolgáknak lenni. És Mózes és Áron biztatta őket, majd kivezette őket az Isten csodálatos módon, átvitte a Vöröstengeren, be a pusztába, törvényt adott nekik. A nép nem érezte jól mindig magát, mert nem akarta a pusztának a nevelő hatását magába venni. A hitnek a kihívását, az Isten követésének a nagyszerűségét. És ott volt az Úr, és mégis hívta őket ki Egyiptomból, és vitte őket. Megőrizte őket a pusztában, megőrizte Egyiptomban, megőrizte Egyiptomban a munka között, megőrizte őket a népírtó tevékenység között, az egyiptomiak népírtó programja között, megőrizte őket, és hívta az ő fiát. Milyen szeretet. Majd amikor a pusztába lecsendesednek, azt mondja az Úr Mózesnek, mondd meg a népnek, hogy nehogy azt gondolják magukról, hogy azért szeretem őket, és választottam ki őket, mert ők minden népnél jobbak. Felejtsétek ezt el. Nem vagytok jobbak minden népnél. Hanem azért foglalkozik veletek az Úr, mert szerettitek. Végigvonul Isten szeretete a Biblián, végigvonul a zsidók történetén, hogy szereti őket lázadásuk ellenére. Van, amikor bosszankodik az Isten. Emberi leírása ez annak, hogy amit a nép tesz, nem tetszik neki. De mégis végigviszi, beviszi Kanaánba, közben megtisztítja őket. Testvéreim, hogy történik az, hogy ma is hív bennünket az Isten? Ma is hívja az Isten az embereket. Sokan nem hallják. Sokan nem értik. Isten hív bennünket akkor, amikor megtart bennünket, megtartja az életünket, még akkor is, amikor bűnben élünk. Ő nem ember, mondja itt később a próféta. Egy zsoltárban azt mondja, a zsoltárban az Úr, hogy nem feddődik, nem bosszankodik állandóan az Isten, mikor látja az embereknek az életét, hanem megbocsát, és kegyelmesen vár, és türelmes az Isten. Aztán megszólítja az embereket az evangéliummal. Megszólítja az igével, hogy térjenek meg. Ez egy nagy csoda, amikor az ember nem érti addig Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét, nem érzékeli Istent, egyszer csak valami történik a szíve mélyén. Valahogy másképp kezd járni a gondolkozása, valamilyen intuíció kapcsán, a hitnek a felgerjedése kezdődik, kezdi igaznak tartani azt, amit a Biblia mond. Kezdi reálisnak venni azt, hogy létezik az Isten. Kezdi érezni, hogy megszólítja őt az Isten. És hívja az embereket. Mindnyájunkat így hívott az Isten. Nem azért jöttünk az Istenhez, mert végigkutattuk a bölcsességnek minden útját, és megkaptuk az Isten bizonyítékokat, és meggyőztek bennünket. Meggyőzött a tudomány, vagy a filozófia, vagy akármi. Hanem úgy hívott az Isten, hogy belsőleg, egzisztenciálisan, létünkben, az életünkhöz szólóan megszólított bennünket az Isten, és mi éreztük és tudtuk, hogy az Isten szól. És hogy ez olyan igaz, sőt még lehet igazabb, mint a 2x2=4, mint az, hogy én létezem, mert ez a világ létezik, még valóságosabb az, hogy az Isten szól hozzánk, és hív bennünket. De miként válaszoltak Izrael fiai erre a meghívásra? Azt olvassuk az igében, hogy minél jobban hívta őket az Isten, annál jobban távolodtak tőle. Milyen szomorú. Mi van az emberrel? Mi történik az emberrel, amikor a szeretet hívja, amikor a jólét hívja, a lelki békesség hívja, amikor ott van a perspektíva, hogy megtalálja önmagát, hogy igazi ember lesz, hogy az életének célja lesz. Mi történik? Mi van az emberben, hogy minél jobban hívja az Isten, annál jobban távolodik tőle? Tudjuk, hogy mi az. A bűn. És azt olvassuk az igében, hogy idegen istenekhez pártoltak, és azért pártoltak idegen istenekhez, mert az úgy tűnt nekik, hogy az az istenség reálisabb, és azért pártoltak, mert úgy gondolták, hogy azt az Istent imádni kellemesebb. El tudom képzelni, hogy a filiszteusok isteneit, ugye onnan származnak, az a Baál istenség, filiszteusok átvették korábban a mezopotámiaiaktól, honosították a termékenységnek a kultuszát, és hogy minden jól jöjjön ki, a hasznosat a kellemessel, mondván, ötvözzék, hát kitalálták azt, hogy a templom körül ugye ilyen szent paráznaságot lehet gyakorolni. És a Baál kultusza azzal járt. Mert úgy képzelték el ezek az emberek, hogy létezik a Baál istenség, aki egy férfi istenség volt, aztán az Asera, vagy Astorót, aki egy női istenség volt, és ezek kettőjük között harc volt, és aki győz, ugye Baál hozta a termékenységet, az esőt a vidékre, és amikor ugye, ha Baál győzött, és legyőzte az ellenségét, akkor lett eső. Ezért kell imádni Baál. És hogy a győzelmét az istenségeknek elősegítsék, hát erre voltak ezek az aktusok, amiket ott az úgynevezett szent helyéken gyakoroltak. És valóban úgy nézett ki, hogy több eső esik, hisz hát a filiszteusok ott laktak a tengerparton. És lehet, hogy ott több eső volt, és azt látjátok? Náluk esik az eső, mert ők imádják az igaz Isten. És még, ha megnézzük jobban, hát még kellemesebb is imádni ezeket az isteneket, hisz ugye milyen az ember. És hogy az Úr megmutassa nekik, hogy ez nem így van, jön Illés, és azt mondja, nem lesz eső. Abban az időszakban, amikor a legnépszerűbb volt a bálványok imádása, Illés azt mondja, hogy imádhattok akárhány Istent. És akármilyen sokan, akármilyen sok legyen is a papsága, meg az intézményes képviselője a Baál kultusznak, nem lesz eső, mert nem ők adják az esőt. Nem ők adják a termékenységet, hanem az Isten. Ismerjük a kármeli eseményeket. Ilyen volt az Izrael népe. De ma is megtörténik ugyanez az emberek életében. Ahelyett, hogy közelednének az Istenhez, távolodnak. Távolodnak, testvéreim, azért, mert nem értik Istennek a szeretetét. Csak azt érzékelik, hogy az Istent követni, ösztönösen érzik, hogy az Istent követni, az nem egy olyan egyszerű dolog. Istenek elvárásai, erkölcsi elvárásai vannak az emberekkel szemben. Aki hisz az Istenbe, az nem élhet akárhogy. Ebben különbözik a zsidó vallás és majd a keresztény vallás, mert minden addigi vallásban úgy volt, hogy hittek ugyanaz Istenekbe, de élhettek úgy, ahogy akartak. A vallásoknak nem volt erkölcsi tartalma. Gyűlölködhettek, lophattak, háborúskodhattak, paráználkodhattak, nem számít. Csak végezzék el az áldozatokat, És akkor minden oké. Okay. És ma is így van. Az emberek, testvéreim, ma is bálványokat imádnak. A kereszténység, az úgynevezett keresztény kultúrába az Istent egy bálvánnyá tették. Mert kiiktatták a bűnnek a fogalmát, és kiiktatták azt a megértést, és azt a bibliai alapvető tanúságot, hogy az Istennel járni és az Istenben hinni, az azt jelenti, hogy az életünkben erkölcsi, szellemi változás kell legyen. Figyeljük meg a kereszténység arculatát. Van lehetőségem néha meghallgatni emberek beszélgetését, vallásos emberek beszélgetését, és látom, hogy hogy mossák össze a határokat, és hogy viszik lejjebb és lejjebb a nívót. Hát nem látjuk, hogy mi történik az egyházakban, hogy a bűnt beengedik az egyházba, a családdal, a szexualitással, a házassággal, a nemmel kapcsolatos kérdések bejönnek az egyházba, és nem elégesznek meg, hogy csak benüljenek a hátsó sorba, hanem legyenek belőlük püspökök, és legyenek belőlük papok, és legyenek belőlük tanítók, és ők szabják meg az irányt. Istenből egy bálványt készítettek. Ilyen az ember. Pedig Isten hív. Ezeket az embereket is hívja. A bálványozó, az életüket tönkretevő embereket hívja az Isten, mert szereti őket. Mert önmagát akarja adni. Testvérem, érezd bele ebbe a nagy szeretetbe, hogy hív az Isten. Hívott először, de hívott többször is. És lehet, hogy vannak itt olyanok, akik még először kell válaszoljanak Isten hívására. Mert soha nem tudta őket megváltoztatni Istennek a szeretete. Egy olyan Istenük van, akitől félnek. Egy olyan Istenük van, akinek a kezébe egy ostor van. Egy olyan Istent képzelnek el maguktól, aki minden jót elvesz tőlük. Mikor az ige bizonyságot tesz arról, hogy a mi Istenünk szerető Isten. Nos, ne maradjunk ennél az első gondolatnál, hisz mindjárt be kell fejezni. Azt olvassuk az igében tovább, hogy Isten tanít és gondot visel. Tanította őket, Efraimot tanította, hogy kell élni. Tanította őket, hogy kell egy nemzetté válni. Ezeket a rabszolgákból lett csőcselék népet megtanította, hogy kell megszervezni egy országot. Itt előjön az emberi perspektíva és az isteni perspektíva. Az emberi perspektíva le van írva, hogy mennyi harc volt. Miket tettek a királyok? De azt mondja Isten, hogy ti nem is tudtátok, hogy én ott vagyok. Én tanítottalak titeket járni, és ti nem tudtátok. Én voltam az, aki felépítettem. Aki megerősítettem ezt az országot. Én tanítottalak meg élni benneteket. Az én törvényem volt az, ami talpra állított benneteket, és adott nektek egy identitást, egy markáns identitást azon a vidéken. És ti nem is tudtátok. Testvéreim, ma is úgy van, hogy Isten tanít bennünket. Akkor látnánk meg, ha teljesen hiányozna az igének a tanítása, a keresztény felfogás, a keresztény világnézet az életünkből, hogy milyen emberek lennénk. Isten ugyanúgy gondot visel rólunk. És vannak olyanok, akik nem is tudják. Nem is tudják. De egyszer megtudják. Bár csak úgy tudnák meg, hogy megtérnek Istenhez, vagy kapunk egy ilyen megvilágosodást, hogy látjuk, hogy hát az Isten az. Ő szeret, ő van velem, ő irányította, ő volt a család életemben, ő volt a társadalmi életemben. Mikor az ember elveszíti ezt a földi perspektívát, és belelát abba, ami mögötte van, hogy hogyan gondoskodik az Isten, akkor látja az ő nagy szeretetét. Isten az ő javát akarja. Még abban is Isten szeretete van, amit mi negatív eseményeknek fogunk fel. Mert Isten szeret. Aztán azt is látjuk, hogy nagyon kedves ez, meleg kifejezések vannak itt, de költői kifejezések is, amikor azt mondja a prófétán keresztül az Isten, hogy hogy vonzotta az embereket gyengét szeretettel, emberi kötelékekkel, a szeretet kötelékével vonzotta őket. Mindenképpen meg akarta fogni. Hát mi lehet ez a kötelék? Sok mindenre gondolhatunk, amivel Isten hívja az embereket. Ugye először is Isten appellál a mi szívünkbe lévő vágyakozásra, vágyakozásra az örökkévaló után, a tisztaságra, a szépségre, vágyakozásra arra, hogy az életünknek legyen egy értelme, vágyakozásra arra, hogy legyünk boldogok, legyen békesség bennünk, és ez egy olyan, mint egy érintkezési pont, ahol Isten szeretetének a köteléke beakad a mi szívünkbe, és az embert húzza, mint a halász a halat, csak nem azzal a szándékkal, mint a halász, hanem hogy jöjjön hozzá. Aztán beszélhetünk arról, hogy események történnek az életünkben. Embereket küld hozzánk. Emberi kötelékekkel és a szeretet kötelékével húzza az embert magához, az Isten. Magához emeli. És itt van ez a kép, a nagyon szép kép, amit már testvérem említett, hogy olyan ez, mint mikor az Isten úgy szeret, mint mikor az arcunkhoz emeljük a gyermekünket. Testvéreim, nem tapasztalhat egy ember nagyobb szeretetet akkor, amikor az arcához öleli a gyermekét. Ugye az is öröm, amikor megtaláljuk a feleségünket, vagy a férjünket, az is nagy öröm, és vannak más örömeink, amiket élvezeteink adnak, de olyan mély öröm, olyan tiszta öröm, olyan minőségi öröm nincs, mint mikor egy gyermeket az arcunkhoz emelünk. Milyen jó lenne, ha ezt a gyermek is megérezni. Ugye amikor kicsi, akkor érzi. Ösztönösen érzi. És amikor felveszi a szülő, elhallgat a gyermek, megvigasztalódik az ölébe, vagy az arcához teszi, megvigasztalódik. De amikor már nagy lesz a gyermek, nem szívesen szereti, vagy veszi, hogyha a szülő az arcához emeli a gyermeket. Még lehet, hogy meg se ölelheti. Mert felnő az ember. Mert zavarja a szeretet. És így van az emberrel is. Hogy nem szívesen veszi. Jóságában enni ad neki. Emlékszel, testvérem, arra a szeretetre, arra az örömre, mikor etetted a gyermekedet? Ha mondjuk nem az első hónapról, vagy három hónapról beszélek, hanem amikor már valamit be lehetett tenni a szájába. És hogy milyen öröm az, milyen szeretet az, amikor akkor magunkhoz emeljük, és enni adunk neki. Emberi képek ezek Isten szeretetére. Ne képzeljük Istent egy olyan valakinek, akinek a fő célja az, hogy minket megbüntesse. Azért teremtett bennünket, hogy legyen kivel megoszta a szeretetét. Ne legyünk közömbösek. Szeressünk mi is vissza. Figyeljünk erre a szeretetre. Adjuk át magunkat ebbe a szeretetbe. És engedjük el azokat a dolgokat, amelyek meggátolnak bennünket, hogy szeressük az Istent. És azt mondja erre az Úr igéje, hogy hogyan válaszol a nép? Nem akar megtérni. Nem akar megtérni. Látjuk, hogy az Isten nem a tökéleteseket szereti. Nem azokat emeli az arcához, akik tiszta szentek és készek mindentől, hanem olyanokat emel az arcához, és olyanoknak ad enni, akikről végül azt mondja, és nem akartak meg. Milyen nagy az a szeretet. Nem akarunk ezzel oda jutni, testvéreim, hogy azt mondjuk, hogy mindent megtehetünk, mert az Isten szeret és megbocsát. De itt, amikor a próféta beszél arról, hogy ha nem térnek meg az emberek, akkor jön a veszedelem. És az a szép benne, testvéreim, hogy úgy néz ki, úgy van leírva, mintha Isten bünteti az embereket, hanem hogy valahogy jön rájuk az ő életmódjuk miatt, jön rájuk a veszedelem, jön rájuk a pusztulás. Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Szíria lesz a királya. Visszamennek a fogságba. Fegyver pusztít. Véget vet a fecsegésnek, és megsemmisíti őket terveik miatt. Népem megrögzötten elfordult tőlem. Hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Milyen drámája ez az isteni szeretetnek. És akkor jön egy csodálatos szakasz, mert jönne a büntetés. És ez nem úgy írja le a büntetést, mintha Isten adja, hanem azt mondja, hogy hogyan adnálak oda. Figyeljük meg ezt a szakaszt, ami a 8. verstől kezdődik. Jegyezzük meg a Bibliában magunknak. Ez egy nagyon csodálatos kifejezése Isten szívének. Annak a szívnek, amiben igazság és szeretet van. Azt mondja, hogyan adnálak oda téged, Efraim, a bűnöd miatti büntetésnek? Hogyan szolgáltatnálak ki? Hogyan történne veled az, ami Admával és ami Ceboimmal történt? A Bibliából tudjuk, ahogy említve volt, hogy a főítéletet Sodoma és Gomora kapta, mert bűnösek voltak. De ez az ítélet kiterjedt erre a két városra is. A nagy ítélet azoknak van, akik nem ismerik az Istent, de ha a hívő nép, az Isten népe se akarja követni az Urat, és nem akar megtérni, akkor jut nekik is ebből az ítéletből. És Isten azt mondja, hogyan adnálak, annyira szeretlek, most mit tegyek, engedjem, hogy jön az ítélet rád. Vagy tartsam vissza. Hát nem tarthatom vissza, mert vétkeztetek. És az igazság az, hogy aki vétkezik, annak meg kell halnia. De hogyan adjalak, hisz szeretlek titeket. És ilyen emberi fogalmakkal van leírva a mindenható Istennek a töprengése, hogy mit csináljon a bűnös emberrel. Így töpreng fölötted is, és fölöttem is az Isten. De minden bizonnyal, ha meg nem térünk, ha nem válaszolunk szeretettel a szeretettel, szeretetre, akkor mi is elvesszük a jutalmát annak, ahogy élünk. De most nézzünk Isten szeretetére. Mert Isten szeretete győzedelmeskedni fog. Sok száz vagy ezer év talán, de a profécia végén felhangzik a szó, hogy Isten szól, és jönnek a népek. Visszajönnek. Akik fogságban voltak, visszajönnek, mert Isten szól. Vajon kire dörög úgy Isten, mint az oroszlán? Én azt hiszem, hogy azokra dörög, akik vissza akarják tartani az ő népét. És remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az Asszírföldről, mint a galamb, és letelepítem majd őket az ő házaikba. Így szól az Úr. Végül Isten szeretete győz. Győzzön mindnyájunknak a szívébe. Legyünk ezek között az emberek szívé között, akiket meggyőzött az Isten szeretete. És ne siessünk annyira, ne legyünk annyira eltelve a világi élettel, álljunk meg és engedjük, hogy szeressen az Isten. Gondoljunk az Isten. Vegyük elő a Bibliánkat. Olvassuk. Nézzük meg! Olvasd végig az Új Szövetséget, és keresd benne, hogy miben látszik Istennek a szeretete. Húzd alá a Bibliába pirossal. Meglátod, hogy milyen piros lesz az Új Szövetsége. És engedd, hogy szeressen az Isten. Mert ha nem engeded, Isten szeretete olyan, mint a fény, mint a melegség, ha ebből kihúzod magad, kimész a fagyra, kimész a sötétre, és akkor hirtelen eszünkbe jut, hogy ott lesz a külső sötétség, ahol lesz sírás, rívás és a fogoknak csikorgatása. Senki ebből a teremből ne jusson oda. Hajtsuk meg fejünket, és nyissuk meg szívünket most Isten szeretete előtt. Adj hálát a szívedbe azért, hogy szeret az Isten. De ez egy nagyon komoly dolog. Mert a szeretet, az ő szeretete nem változtat meg téged, akkor az ítélet vár rád. Miért várjon az ítélet rád, amikor így szeret az Isten? Megmutatta az ő szeretetét abban, hogy mikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Hát úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, valaki hiszen ő benne ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Mondd meg az Úrnak, hogy küszködöl azzal, hogy szeresd őt. Segítsen elszakadni a bűntől, a világtól, tompaságból, közömbösségből, szabadítson meg az Úr. És légy tele az ő szeretetének melegével. Thank you.